Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumából olvassuk, Márk evangéliumának 6. részéből a 7. verstől a 29. versig. A nevezett helyen, Márk evangélium a 6. részében, a 7. verstől a 29. versig ezt olvassuk. Majd magához szólítá a 12-t, és kezdte őket kiküldeni kettőnként, és adanékik hatalmat a tisztátalan lelkeken, és megparancsolá nekik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálcán kívül, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben, hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek, és mondta nekik, ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, amíg tovább mentek onnét. Akik pedig be nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port lábatokról, bizonyságul ő ellenük. Mondom néktek, Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Kimenvén azért prédikálják valahogy térjenek meg, és sok ördögöt űztek valaki, és olajjal sok beteget megkentek és meggyógyítottak. És meghallotta ezeket Heródes király, mert nyilvánvalóvá lett az ő neve, és mondta, keresztelő János támad fel a halálból, azért működnek benne ez erők. Némelyek azt mondják valahogy így és ő, mások meg azt mondják valahogy próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül. Heródes pedig ezeket halva mondta, akinek én fejét véteném, az a János ez, ő támad fel a halálból. Mert maga Heródes fogadta el és vetette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette vala feleségül. Mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad néked testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarta vala őt ölni, de nem teheté. Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt. És ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatja vala őt. De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, és ennek a Heródiásnak a lánya bement és táncola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, mondta a király a leánynak, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom néked. És megesküvék néki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országon felét is. Azt pedig kimenvé mondta az ő anyjának, mit kérjek? Ez pedig mondta, a keresztelő János fejét. És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén kérte őt mondván, akarom, hogy mindjárt add ide nékem keresztelő János fejét egy tálban. A király pedig, noha igen megszomorodék, esküje és a vendégek miatt nem akart őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király megparancsolta, hogy hozzá kell annak fejét. Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és elhozá a fejét egy tálban, és adá a leánynak, a lány pedig az anyjának adta azt. A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották, eljöttek, elvitték a testét, és sírba tették. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ma is itt lehetünk együtt, és téged imádhatunk a gyülekezet közösségében. Kérünk téged, hogy áld meg a te ígédet a szívünkben, segíts, hogy gyümölcsöt teremjünk, legyen jó következménye mindannak, amit hallunk tőled a mai napon is. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is tapasztalhattuk gondviselő szeretetedet, jóságodat. Köszönjük, hogy körülvettél minket, oltalmaztál, hordoztál bennünket. Légy áldott ezért is. És hisszük, hogy úgy indulhatunk el majd a következő hétre is, hogy a te gondviselő tenyeredbe hordozol bennünket. Köszönjük néked, hogy kérhetjük is ezt tőled, várhatjuk is ezt tőled. De most mielőtt elindulnánk erre az új hétre, most megállva hadd tekintsünk fölre áld, és hadd magasztaljunk, és hadd dicsérjünk téged. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi megváltó Istenünk. Köszönjük, hogy nem hagytál minket a bűnben, a kárhozatban, hanem küldtél nekünk szabadítót, aki által megtisztulhatunk, aki által üdvözülhetünk. Te drága fiadat Jézust. Köszönjük, atyánk, hogy gondoskodó szeretetedet őt általa egészen nyilvánvalóvá tetted a számunkra. Köszönjük, hogy te nem csak a földi életünket mented meg, hanem meg akarod menteni az örök életünkre, az életünket az örök életre is, az üdvösségre is. És áldunk azért a valakiért, akit erre nézve küldtél, és akiről ezért beszélsz nekünk újra meg újra, hogy bízzunk benne, és egyre gyermekibb szívvel hagyatkozzunk rá Krisztusra, mi megváltónkra. Köszönjük, ha már megtehettük, és köszönjük, hogy újra és újra megtehetjük. Áldunk azért, mert lemondhatunk a magunkban, a saját jótetteinkbe, jóságunkba, erényeinkbe való bizakodásról. Köszönjük, hogy nincs bennünk semmi, ami miatt neked meg kellene minket mentened, ami miatt üdvözítened kellene minket, de Krisztus elég ehhez. Urunk, mi nyomorult, bűnös emberként jövünk most is eléd. Nincs mire hivatkoznunk, nincs mit mutogatnunk neked. Az életünk nem tartalmaz semmi ilyesmit. Csak egyet tudunk mondani, kérünk, hogy bocsássál meg nekünk, tisztogass meg minket, kegyelmeddel és szereteteddel. De köszönjük, hogy ez elég. Köszönjük, hogy Krisztusért elég a kegyelem. Kiárad reánk, megtisztogat, fölemmel bátorít, megvidámít minket. Köszönjük, hogy örömmel dicsérhetünk ma is a kegyelemért, a szeretetért. Azért a drága kegyelemért és szeretetért, amit a kereszten fizetett, ami megváltunk. Köszönjük néked, hogy rád ügyelhetünk, rád figyelhetünk ebben az órába. Kérünk, hogy taníts minket, személyesen szólj hozzánk, megszomorodottakhoz, örvendezőkhöz, akiknek kérdései vannak, akiket bármi foglalkoztat. Kérünk, segíts reát figyelni és meghallani a te válaszaidat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 226. énekünk második versét énekeljük. A 226. énekünk második verse így kezdődik, gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, Márk evangéliumának 6. részéből, a 21. verstől olvasom a 29. versig, leülve figyelemmel hallgassuk az Isten írott igéjét. Tehát Márk evangéliumának 6. részében a 21. verstől ezt olvassuk, de egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, és ennek a Heródiásnak a lánya bement és táncolt, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, mondta a király a leánynak, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. És megesküvék néki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom neked, még ha országon felét is. Azt pedig kimenvé mondta az ő anyjának, mit kérjek? Ezt pedig mondta, a keresztelő János fejét. És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kérte őt mondván, akarom, hogy mindjárt add ide nékem a keresztelő János fejét egy tálban. A király pedig, noha igen megszomorodék, esküje és a vendégek miatt nem akart őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király megparancsolta, hogy hozzák el annak fejét. Ezt pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és előhozza a fejét egy tálban, és adá a leánynak, a lány pedig az anyjának adá azt. Tanítványai pedig, mikor ezt meghallották vala, eljöttek, és elvitték a testét, és sírba tették. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon láttuk az utolsó ótestamentumi próféta, keresztelő János életét, kissé szemügyre vettük az ige hirdetésének a tartalmát, most az élete végére figyeljünk. Végezte a maga szolgálatát, amivel Isten megbízta. Krisztusnak volt az előfutára, és amikor megérkezett Krisztus, akkor rámutatott és bemutatta őt a népnek, azzal, hogy ő benne higgyenek már, és őt kövessék, mert ő a megígért messiás, az Isten országának a megvalósítója és fejedelme. És egyszer csak megjelentek a negyedes fejedelem, Heródes Antipás emberei, katonái, és elfogták őt. Mint egy gonosz tevőt elkapták az Isten prófétáját, és börtönbe vetették. Különösképpen is azért tették ezt vele, mert az írás elénk adja, hogy beszélt ennek a negyedes fejedelemnek, Heródes Antipásnak a bűnéről. És mint egy szembesítette a fejedelmet azzal az Istennel, aki adott egy törvényt az embereknek a tíz parancsolat formájában, és ebben a törvényben, illetve ennek a kifejtésében Isten az emberek elé, a népe tagjai elé adta, hogy ne paráználkodjanak, és ez magába hordozta azt, hogy senkinek se szabad Izraelben a testvérének, vagy legalább féltestvérének a feleségét ugye elvenni, illetve a maga feleségét elbocsátani. Márpedig Heródes Antipás ezt így cselekedte. Tudnék, elment Rómába egyszer, valamilyen oknál fogva, és ott élt az ő féltestvér, akit Fülöpnek hívtak, és ennek volt a felesége, ez a Heródiás. Ott volt a lányuk is, akit már csak a későbbiekből tudunk meg, a Biblia nem nevezi meg, de Flavius Josephus Szaloménak nevezi, hogy így hívták. Tehát ott élt ez a család, és lényeg a lényeg, hogy Heródes Antipás bevetvén férfiúi erényeit ugye elcsábította Heródiást, akit nem volt nehéz egyébként elcsábítani, és ez a Heródiás visszatért Galilea földjére, vitte Szalomét is, és megjelent, mint a Heródes Antipásnak a felesége. Heródes Antipás pedig az első feleségét, aki a szomszédos Nabateus királynak, negyedik Aretász királynak volt a leánya, az pedig szépen elcsapta a háztól. Ami miatt egyébként háború tört ki az após és Heródes között, amelyben egy kicsit később, mint Keresztelő János halála, de Heródes vereséget is szenvedett. Krisztus után 36-ban volt ez a vereség. Summa summarum, hogy Keresztelő János ugye szembesítette a fejedelmet Istennel, Isten törvényével, azzal, hogy te gonoszságot műveltél, drága fejedelem úr, és hát rád is vonatkozik, ami mindenkire vonatkozik, hogy tartsál emiatt bűnbánatot, és kérd az Istennek a bocsánatát, és hagyd abba ezt a dolgot, Heródiást a lányával együtt küld vissza a férjéhez, és te pedig vedd vissza magad mellé az első feleségedet. Hozd helyre ezt a dolgot, és kezdjél szépen új életet élni, és csináld azt, amit az Isten mondott, és így várjad az Isten országát, mert az Isten országába akkor be fogsz jutni. Így meg, ha így maradsz, akkor ki fogsz belőle maradni. Mert az Isten országának a fejedelme Krisztus itt van, aki előtt egyébként jól teszed, hogyha te is megalázod magad, mert te csak egy negyedes fejedelem vagy, aki a rómaiak kegyéből uralkodhatsz Izraelnek egy területén, de itt van az a fejedelem, aki az egész világnak az ura, mert Isten országának a feje, úgyhogy náladnál nagyobb úr, hajts meg előtte magadat te is. Na hát, ez a dolog természetesen Heródes fejedelemnek nem nagyon tetszett. Nem nagyon tetszett, és mérges lett, és lényeg a lényeg, hogy úgy gondolta, hogy úgy fogja a legjobbat tenni, hogyha szépen, még mielőtt esetleg egy felkelés törne itt ki ő ellene Izrael földjén, ezt a Keresztelő János szépen börtönbe dobatja, és akkor elnémítja. Hát ezt is cselekedte, summa summarum, hogy Keresztelő János a börtönbe kötött ki. Na most érdekes dolog ez, testvérek, hogy ugye a mai időkhöz kanyarodva egy picit, hogy a mai időknek a hatalmasai meg nagyjai is, de hát még a kicsinye is, kevéssé tudjuk tolerálni, hogyha valaki az Istennel, meg az Isten törvényével szembesít minket. De még ezt még csak tolerálnánk, hanem amikor arról van szó, hogy Isten rámutat arra, hogy te ezt a törvényt itt és itt megszegted, és bűnt követtél. És jó lenne, hogyha ebbe a dologba te megbánnád ezt a dolgot, mennél az Istenhez, kérnél tőle bocsánatot, és utána helyrehoznád, és változtatnál a magatartásodon, vagy ezen a tetteden, és új életet kezdenél, mint egy Istenre figyelve, és most már az ő akaratát követve. Vagyis röviden szólva megtérnél. Hát az emberek ezt nem nagyon szeretik, minél nagyobbak vagy kisebbek, mindegy, most tulajdonképpen ma már mindenki királynak képzeli magát. Roppant módon sérti az embereket, hogyha valaki ilyen dolgokat mond neki. Hagyjon engem békén az Isten, meg a törvény, meg mi az, hogy én bűnt követek el, meg kéne térnem, meg változtatni kéne konkrétan az életemen. Rendezni kéne a dolgaimat, máshogy kéne rendezni, át kéne rendezni, vissza kéne rendezni, hát még mit nem. Az Isten embereit ma mondjuk nem tudjuk börtönbe csukni, úgy olyan értelemben, hogy mint ahogy Heródes tette a szószoros értelemben, hogy na, elzárjuk, aztán kész. Azt tudjuk tenni ugye manapság, hogy nem hallgatjuk meg őket. Tehát így zárjuk börtönbe, hogy közlik, hogy én oda nem megyek abba a templomba, mert ottan engem Istennel, meg a törvényével, meg a bűnnel, meg a megtéréssel szembesítenek, meg az Isten követésének a konzekvens vállalására hívnak fel, és én ezt nem akarom, de ezt nem mondom ki, hanem elkezdem mondani, hogy a lelkésznek zöld a szeme, vagy kék a szeme, vagy így áll a lába, vagy úgy áll a lába, meg így beszél, meg úgy beszél, és akkor valamilyen okot találok arra, hogy ne menjek oda, és ne hallgassam. Mert az Isten ott engem tulajdonképpen nagyon is melbevágóan esetleg megszólít. Börtönbe zárom a lelkészt úgy, hogy nem hallgatom. Hát persze aztán ennél még vannak durvább eljárások is, mondjuk Magyarországon talán még nem annyira jelentkezik ez, bár azért itt is megjelenik, hogy sokszor lelkipásztorok ellen, akik nem csinálnak tulajdonképpen semmit, csak azt, amit Keresztelő János, hogy Isten követeiként ottan hirdetik az Isten üzenetét az embereknek, akkor elkezdik a szomszédaikba, meg a környezetükben mindenféle rágalmakkal illetni, és dobálnak rá mindenféle sarat, hogy ez egy ilyen ember, meg olyan ember, és hazugságokat kezdenek róla terjeszteni, és így is be lehet valakit börtönözni, hogy na ez egy ilyen gonosz ember, nagy véletlenül oda menjetek, hogy meghallgassátok. Ennél aztán még keményebb dolgok is vannak, na ilyennel még Magyarországon nem találkoztam, de már Németországban igen, hogy például a legnagyobb brémai gyülekezetnek a lelkipásztora egyszer Gedeon könyvéről prédikált most az év elején, és arról beszélt, amikor Isten parancsára az éj leple alatt a Gedeon lerombolta az apjának a bálvány szobrát, a bálvány Isten szobrát, és hát a lelkész erről a történetről beszélve ugye úgy alkalmazta, hogy a keresztény embereknek, akik ott vannak úgymond a templomba, az életében nem lehet, hogy egyszerre szolgáljuk Istent, az élő Istent, és ugyanakkor mindenféle bálványokat. És a bálványokat elkezdte felsorolni, hogy milyen bálványok, például a katolikus szentek, elkezdte sorolni a Buddhát, elkezdte sorolni az iszlám dolgait, summa-summarum, hogy mindenféle a pészt, meg egyéb dolgokat is felsorolt, tehát ilyen mai bálványokat, amiket keresztjének gyakran ugye megpróbálnak Istennel együtt hát tisztelni, meg imádni. És mondta, nem lehet ezt csinálni, egyedül Istenre kell figyelnünk, egyedül az Úrra, egyedül az ő akarata kell, hogy az életünk, a szívünk középpontjába álljon. Mi ezért lehetünk, vagy ettől vagyunk keresztjének. Krisztust követjük egyedül, és nem lehetnek ilyen más egyéb isteneink. Na, hát egy olyan hetsz kampány tört ki ellenetestvéreim, nem a gyülekezetébe, nem magába a gyülekezetébe, hanem kitudódott ez valahogy, ez a prédikáció eljutott valami médiához. És a média kezdett ellene egy hetszkampányt, hogy ez egy gyűlöletbeszéd volt, hogy gyűlöli a lelkész a buddhistákat, hogy gyűlöli az iszlámot, hogy gyűlöli a katolikusokat, hogy gyűlöl mindenkit, és itten a Brémának a békességét feldúlja, ilyen prédikációt mond, összejött az egész városi tanács, és beleszóltak, hogy abba a templomba hogyan lehet prédikálni, és hogyan nem lehet prédikálni. Kivonultak a lelkész kollégák, ugye föl az egész városból, hogy 50 evangélikus lelkészek fölvonultak nagy transzparensekkel, hogy ők ők a toleránsak és elhatárolódnak a kollégájuktól. És volt olyan vasárnap, amikor közben zajlott ez a nagy perpatvar, hogy a rendőrségnek kellett kivonulni és biztosítani, hogy az emberek be tudjanak menni a templomba, akik oda akartak bemenni. És megnyilatkozott az evangélikus egyháznak, a nagy evangélikus luteránus egyháznak a teológiai tanárai, és nem tudom, hogy ők nem értik, hogy hogyan kaphatott ez a lelkész oklevelet, és mindennek elmondták ezt a szerencsétlen mai korba élő keresztelő János, aki semmit nem csinált, csak az ígérő beszéd, azt alkalmazta az emberek között. Hát állt a sarat, hála Istennek, nem is történt vele semmi, csak annyi történt, hogy a gyülekezet létszáma az addigi 300-ról 450-re emelkedett egyébként, és továbbra is ugyanolyan bátran és határozottan hirdeti az ígét, csak tudják a testvérek, hogy írtam is neki egy bátorító e-mailt, hogy csak így tovább, és az Úr áldja meg, és gondolok rá imádságba, hogy tudjon kitartani abba a világba. De hát, ha itt most ilyen Heródes antipási időket élnénk, akkor ezt a kollega urat, ezt már régen börtönbe csapták volna, de lehet, hogy a fejét is lecsapták volna, intoleranciáért, meg fundamentalizmusért, meg nem tudom miért. Na hát, lehet így is ma is megpróbálni elnémítani az Isten embereit, hát amíg Isten tartja őket, addig vannak, aztán amikor már nem kellenek az Úrnak, akkor majd elviszi őket. Summa summarum, hogy Heródes tehát börtönbe záratta ezt a keresztelő Jánost, aki ott élt. Keresztelő Jánost egyébként ugye meg akarta tulajdonképpen öletni, de Heródes nem merte megöletni a keresztelő Jánost. Azt gondolta, ez lenne a legegyszerűbb, hogy kivégezteti, de nem merte megtenni. Nyilván az alapvető ok az, hogy Isten nem engedte neki, hogy kivégezze keresztelő Jánost, de a másik ok az Heródesnek a félelme volt. Ugye Heródes félt, ahogy megjegyzi itt az evangélista, félt, hogyha véletlenül kivégezteti őt, akkor megint előidéz az ő általa uralt területen egy lázadást, mert az emberek szerették keresztelő Jánost. Ugye egy csomóan olvastuk, hogy egy csomóan mentek ki, és hallgatták őt, és az emberek hallgattak is arra, amit mondott, és volt ott egy ébredés tulajdonképpen akkor Izraelben az ő szolgálata nyomán. És nagyra tartották, prófétának tartották ezt az egyszerű, bátor és határozott igehirdetőt. Hát most én ezt kivégeztettem, gondolta Heródes, aki Heródes egyébként nem is volt tiszta zsidó, egy edomita keverék volt, és a zsidók nem nagyon komálták őt emiatt, mint urukat. Na most én ezt kivégeztetem, ezt a keresztelő Jánost, akit a zsidók annyira nagyon szeretnek, akkor ezek föllázadnak én ellenem. Hát ezt meg nem akarta kockáztatni. Nem akart egy lázadást kockáztatni, mert az neki se lett volna jó. Azért se lett volna jó, mert ő neki Rómában ott voltak a főnökei. És a római főnökök nem nézték volna jó szemmel, hogy a birodalom ezen sarkában ugye újra valami lázvongást tör ki, miközben itt a római birodalomnak békébe kéne lennie. Na, hát lényeg, hogy nem merte kivégeztetni, mert azért annyira nem volt bátor ember. Eközben azonban, hogy Heródest jobban értsük, ez a Heródiás nevű hölgy egyfolytában rágta a fülét, most így mondom. Ez a nőszemély nem tudott abba belenyugodni, hogy keresztelő János még él. A férje nem végezteti ki. Hát, hogy nem végeztetett ki őt? Miért nem végeztetett ki? Hát kicsoda ez a pusztai próféta, hogy itten kritizálni merészel téged és bennünket? Hát kinek képzeli ez magát, hogy nem hagy minket nyugton? Hát, hogy jön ez ahhoz, hogy téged és engem itten nyugtalanít, és arra sarkal tégedet, hogy vedd vissza az első feleségedet, aki ilyen és olyan volt, és engem meg, aki ilyen meg ilyen vagyok, engem meg küldj vissza ugye, az én korábbi férjemhez? Hát hogy jön ahhoz, hogy beleavatkozzon ez a senki a nagyok dolgába, a nagy politika dolgába? Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarta öletni. Hát, de nem teheti. Nem teheti, mert ott volt a férje, aki azt mondta, asszony, csöndes egy él. Hát, ha én ezt megöletem, mi lesz itt akkor? Summa summarum, hogy keresztelő János a börtönben maradt. De mit csinált a börtönben? Térjünk egy kicsit a második pontunkra. Mit csinált keresztelő János, hogy vegyük már észre őt is egy kicsit a börtönébe? Két rövid beszámoló van arról, hogy mit csinált a börtönében. Az egyik Máté evangélistától, aki azt mondja, hogy egyszer elküldte a tanítványait, akik ott néha mehettek hozzá, vagy meglátogathatták, elküldte őket Jézushoz, hogy menjetek el Jézushoz, és kérdezzétek meg, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Említettem nektek, hogy ennek van egy olyan értelmezése is, hogy azért küldte el a tanítványt, hogy menjenek Jézushoz, és maradjanak is ott. Lássák meg, ő a messiás. Ez egy jó gondolat, jó magyarázat. De van egy olyan magyarázat is, hogy Keresztelő János tényleg a börtönbe, a nehézségek között egy kicsit elbizonytalanodott abban, hogy tényleg ez a názareti Jézus, ő a Krisztus, ő a messiás, ő az Isten országának a király. Tényleg itt van az Isten országa. Mert hogy én azt mondtam, hogy a messiás, amikor eljön, akkor szent lélekkel és tűzzel keresztel. Ugye itt az ítéletet fog végrehajtani azokon, akik olyan bűnökbe élnek, mint ez a Heródes is, meg a sok-sok ember. És elsöpri őket, mielőtt fölállítja az ő országát, és Keresztelő Jánoshoz eljutottak a hírek, hogy Jézus nem csinál ilyesmit, hanem Jézus mit csinált? Csupa jó dolgokat csinált. Ugye azt hallotta Keresztelő János, hogy betegeket gyógyít, hogy démonokat űz ki az emberekből, hogy helyreállít tönkrement életeket, hogy tanítványokat gyűjt magának, tehát ilyen pozitív dolgokat csinál, semmi ítélet. Semmi ítélet, akkor tényleg ő az? Menjetek már, kérdezzétek meg őt, és elmennek a követei, és visszatérnek hozzá az Jézusnak a válaszával. Jézus nem mondta neki, hogy én vagyok, és nem mondta, nem én vagyok, hanem egy Ézsaiás proféta könyvéből származó igét üzent tulajdonképpen a keresztelőnek. Mondjátok meg neki, hogy amit a proféta megmondott a messiásról, én csak azt csinálom. És ő tudni fogja, hogy én vagyok az. Az ítélet is, a tűz is el fog majd jönni, de most még nem annak az ideje van. Most másnak az ideje van. Én azt teszem, amit a proféták megmondtak rólam, nem kell kételkedned, ne érezd, hogy elárultalak, hogy nem azt teszem, amit előre mondtál, én vagyok az. Boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Ez volt a záró üzenete Jézusnak. Boldog, aki én bennem, aki nem ütközik belém, aki nem fordul el tőlem, az a boldog ember. És akkor Keresztelő János a börtönben meghallgatta, és akkor megnyugodott. Megnyugodott, megvigasztalta őt az Úr. Ez egy ilyen drága dolog, hogyha a nyomorúságban, a nehézségben az Isten gyermekei el is szomorodnak, vagy meg is inok bennük a hit bizonyosság. Azért az Úr mindig odahajol hozzájuk, és mindig megvigasztalja őket. Velünk is előfordul a testvérek, hogy valami bajba kerülünk, azt akkor úgy elbizonytalanodunk, hogy tényleg Isten van, még akár ebbe is. Szeret engem Jézus? Tényleg szeret engem az Úr, hogy ez történik, az történik, hogy így, hogy úgy alakulnak a dolgok. Tényleg Isten gyermeke vagyok én egyáltalán, vagy mi vagyok én egyáltalán, vagy tényleg az Úr vigasztaló Isten, meg erőt adó Isten, gyógyító Isten. Tehát úgy megkérdőjeleződhetnek bennünk dolgok, de az Úr különösen közel van hozzánk, amikor ilyen nehéz helyzetekbe ereszt minket, testvérek, és tud minket bátorítani, fölemelni, megbiztatni. Ugyanúgy, hogy Keresztelő Jánost is. És nekünk is üzenő, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, akkor is, hogyha valami bajba kerül, vagy bármi történik vele. Na, ez az egyik dolog, amit úgy Keresztelő János átélt a börtönbe. A másik dolog pedig az Márk evangélistától származik, aki megjegyzi, hogy Heródes, miközben börtönbe záratta Keresztelő Jánost, aközben azt mondja, hogy igaz és szent embernek ismeré őt. Igaz és szent embernek ismerte meg. Ugye addig csak úgy távolról hallott róla, hogy ez micsoda ember, de most, amikor ott volt a börtönben, ott is úgy ismerte meg, hogy ez egy igaz és szent ember. Még a börtönben is igaz és szent ember. Nem csak a pusztában, amikor prédikásokatnak, hanem amikor be van börtönözve. Itt is igaz és szent ember. És azt mondja, hogy örömmel hallgatta őt, vagyis olykor felhozatta őt valószínűleg a börtönből, és kezdett vele beszélgetni. És Keresztelő János is kezdett vele beszélgetni. Kommunikálni kezdtek egymással. És ez azt, sőt, azt mondja, hogy olykor követte is a tanácsait, mert mintha még Heródes kikérte volna, hogy Keresztelő János mit tanácsolsz nekem, hogy mit tegyek, vagy hogy járjak el ebbe vagy abba a kérdésbe. És olykor meg is tette azt, amit Keresztelő tanácsolt neki. Tehát egy ilyen furcsa dolog ez, testvérek, hogy hogy milyen kettős ez a viszonyulás a Heródesnek, hogy egyfelől börtönbe záratja, de ugyanakkor mégis előhozatja, meg hallgatja, meg néha rá is hallgat, követi, igazi szent embernek ismeri meg őt, csak épp a lényegben nem hallgat rá, mellékes dolgokba ráhallgat, de igazából a leglényegesebb dologba, hogy meg kéne térnie, abban nem hallgat rá. És ez, testvérek, egy ilyen intő dolog nekünk is egyébként, hogy sok mindenben hallgathatunk mi az Isten szolgáira, az Isten követeire. És ebbe is, abba is oda hallgatunk meg, bólogatunk meg mi, csak a leglényegesebb dologban nem. Na hát, ha ezt kerüljük el, ezt a hibát, és ha Isten emberei minket mondjuk a megtérésre szólítanak föl, akkor térjünk meg. Ha a konkrét dolgokba változtatást tanácsolnak nekünk, akkor változtassunk, akkor tartsunk bűnbánatot, és forduljunk el a rossztól, és kezdjünk hozzá az, amit az Úr mutat nekünk. Ne próbáljuk így megoldani a dolgot, hogy mindenféle mellékes dolgokkal egyetértünk meg, mi csak épp a lényeget nem halljuk meg, ahogy Heródes se. Minden esetre, testvérek, Istennek ez a gondoskodás is úgy megfigyelhető, itt figyeljétek meg ezt, hogy még Heródeshez is eljuttatta az Isten országának az örömhírét. Azért ott valahogy Keresztelő János magától nem ment volna be abba a királyi palotába, Tibériusba, vagy Tibériásba, vagy pedig a Machaerus erődbe, a másik nagy erődbe, ahol Heródes rezidenciája volt. Ő oda magától nem ment volna be, hát bevitték. És amikor bevitték, és lehetőséget kapott a szólásra, akkor szólt. És szólt ott is az igét. És Isten sokszor tényleg így cselekszik, testvérek, az emberekkel, hogy elvisz minket olyan helyekre, ahova magunktól nem mennénk, de ott vagyunk azért, mert Isten ott akarja, hogy megszólaltassuk az ő üzenetét. És az ott lévőknek is hallani kell. Sokszor így kérdezik, miért kerültem én erre a kórházi ágyra, hogy kerültem én ide, miért kerültem? Na azért, hogy ott szóljad az igét, a kórházba, a ágytársadnak, a szobatársadnak. Olvastuk a drága beszámolókat az Erdélybe bebörtönzött lelkipásztoroktól, Viski Ferencéktől, Szilágyi Sándoréktól. Ők, miért vagyunk itt a börtönbe? A Securitate börtönében. Azért, hogy itt is szóljuk az ígét, a rabtársaknak, a kihallgató tiszteknek. Minket azért hozott ide az Isten, itt is üzenete van az emberekhez, akik körülöttünk vannak. És mondták. Hát testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Keresztelő János kihasználta ezt a pillanatot, amikor ő neki mondani lehetett, és mondta, ott is mondta, és ugyanaz a szent ember volt ott is, úgy is ismerték meg, mint ahogy amikor nem ott volt, ott is úgy ismerték. Hát a börtön életéből tulajdonképpen ezt a két ilyen dolgot tudnám kiemelni, hogy igaztalás nyert az Úrtól, amikor elbizonytalanodott, és a másik meg ez a mozzanat, hogy megszólaltatta az ígét, amikor meg kellett ott szólaltatnia, hogy hallják az ottani emberek. Amit meg nem csinált, az biztos, hogy ezt nem csinált, nem bont vissza semmit. Ma azt mondanánk, testvérek, hogy Keresztelő János, egy kicsit vegyél vissza, na. Vegyél vissza már egy kicsit. Megúszod akkor a börtönt, meg elmehet. Csak egy kicsit legyél megalkuvó, egy kicsit legyél megértő. Heródest hagyd már békén, meg a Heródiást, a feleségét. Hát így jöttek össze, ne birizgáld ezt a dolgot. Hagyd őket békén. Lépjél vissza hármat, vagy egyet. De ő nem lépett vissza. Amit Isten rábízott, azt ott képviselte. Előre se lépett, de hátra se lépett. Nem tört meg, nem visszakozott, nem kötött kompromisszumot, hanem hű maradt ahhoz az üzenethez, amit neki az Isten a szívére helyezett. Hát adja nekünk is, testvérek, Isten ezt, hogy a nehézségek között is így tudjunk mellette ugye kitartani, és az igéhez ragaszkodni. Nem hatalmazott fel minket az Úr, hogy hozzátegyünk az igéhez, de ahhoz se, hogy az igéje rovására mi mindenféle kompromisszumokat kössünk. Na hát, a harmadik pontra kanyarodok, a kivégzés pontjára. Eljött Heródes születésnapja. Jelen vannak ugye talán Tibériásban, ez a Jordánnál, illetve a Genezáreti tó partján feküdt ez a város, nagyon fényes város volt. Ott volt ennek a fejedelemnek az egyik rezidenciája, a másik pedig az a Jordához közelebb eső területen volt ez az erőd, ez a Machaerus erőd. Hát nem tudjuk pontosan, hol zajlódott ez az esemény, tudnélik ez a szülinapi buli, vagy parti, ma így mondanánk, ugye, de valahol ott zajlott valamelyikbe, valószínűleg egyébként, hogy az erődbe zajlott, Flavius Josephus erre utal. Na most A lényeg, hogy ezen az ünnepségen, hát el tudjuk nagyjából képzelni, a keleti szokások szerint nők nem vettek részt. Tehát itt a nők nem vehettek részt az ilyen. Ezek ilyen férfi találkozások, találkozók voltak, férfi buli volt, ugye, ahogy szokták mondani. Igen, ám csak, hogy azért egyszer csak a középre libbent, ugye Heródesnek a mostoha lánya, ez a bizonyos Szalomé, ha így hívták, Szalomé, és ő előadott ott egy táncot. Hát nagyjából ugye ezt is el tudjuk képzelni, hogy milyen tánc lehetett. Valószínűleg volt benne valami erotikus töltés ebbe a táncba, pláne, hogy valószínűleg az egyetlen nő volt a társaságban, férfiak, akik már előtte ettek, meg jót ittak, kicsit fokozott volt már a hangulatuk is, ugye, és itt a hölgy pedig hát előadott egy olyan táncot, amit előadott. Az biztos, hogy fergeteges sikert alatott, úgy annyira, hogy a király, illetve hát ez a fejedelem, Heródes, a mostoha apa, azt mondja neki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom. Biztos, hogy bármit kér? Biztos, hogy még meg is esküdött rá, hogy megadom, mindenki hallotta, az egész részek, társaság, persze, hogy megadom. A lány kimegy az anyjához, anyuci, mit javasolsz, mit kérjek? Hát kérjed a Keresztelő János fejét. Ugye van egy kis vers, ugye a Heródiásnak, az anyának, ugye, aki látja a hölgy táncát, a lánya táncát, és látja, hogy hullanak le róla a fájtlak, mint Strauss operájába. Egyszer csak eszébe jut, a fejébe is leesik egy tantusz, ugye, a fájtlak is leesnek, hát a fejébe is leesik egy tantusz, hogy milyen jó lenne, ha leesne Keresztelőnek is a feje, ugyanígy. És aztán ezt tanácsolja a lányának, hogy na itt az édes bosszú pillanata, kérjed tőle a Keresztelő János fejét. És hát a lány pedig visszamegy, és bejelenti az apunak, mostoha apucinak, hogy én a Keresztelő János fejét kérem egy tálon. Ami azért látszik, hogy ő benne is volt némi kis anyai vér. Az anya nem mondta neki, hogy egy tálon kérjed, azt már ő tette hozzá, hogy egy tálon kérném ugye ezt a fejecskét. És hát Heródes ugye megint ilyen gyávának mutatkozik tulajdonképpen, nem mer ellent mondani, elküldi a hóhért, az a börtönbe lefejezi az Isten prófétáját, az Isten emberét, és hozza egy tálon a fejét. Megdöbbentő ez az egész jelenet, szerintem borzalmas, tehát úgy belegondolunk ebbe az egész jelenetbe, hogy ott van egy ilyen társaság, és ott történik, ami történik, és akkor bejön egy hóhér, és akkor hozza egy tálat, és rajta egy véres fej, és azt odaadják a lánynak, tessék lányom, itt van, ezt akartad, és a lány pedig nagy győztesen viszi az anyjának. Szóval az egész egy morbid, nem is tudom, hogy tudjuk ezt elképzelni, ezt az egész dolgot. De testvérek, ez történt, olyan visszataszító ez az egész, majdnem, hogy hány ingert keltő tulajdonképpen a jelenet. És itt ráláthatunk, testvérek, arra, hogy Keresztelő János végül is milyen emberek között szolgált. De hát nem így van, hogy nekünk is, a mai társadalom milyen? Ugyanilyen, testvérek. Férfiak, akik Istennel nem törődnek, hol isznak, hol nem isznak, hol részegek, hol nem részegek, hol paráználkodnak, hol nem paráználkodnak, hol ezt csinálják, hol azt csinálják. Az egész társadalom ott is egyébként, valószínűleg azért volt a Macherus erődjébe ez a buli, ez a parti, mert a negyedik Aretász király, akit említettem, hogy a szomszéd fejedelem volt, már fenyegetett a seregeivel ekkoriban. Tehát, hogy így mondjam, a háborúnak az árnyéka borult erre az egész ünnepségre, bármikor betörhetett az ellenség, bármikor kitörhetett a háború, majdnem, hogy a fronton volt ez a parti. Tehát ma is ez van, testvérek, hogy mindenféle veszélyek leselkednek ránk, minden súlyos veszedelmekbe forgunk, és akkor itt kell nekünk megállni egy kicsit, és azt mondani, hogy emberek, Isten van, Istennek van törvénye, van bűn, van kegyelem, lehet abba hagyni dolgokat, lehet újrakezdeni dolgokat, és Istenre figyelve lehet máshogy élni, mint ahogy ti éltek. Lehet szembeúszni az árral, mielőtt nem késő. Értitek, hogy nekünk se könnyű itt ebbe a világba, mint hogy neki se volt könnyű. Mert ez a világ semmivel nem jobb, mint az a világ, ami ott volt. Vagy az nem rosszabb, mint a miénk, így is mondhatjuk. Ez van, testvérek, és most, amikor itt megállunk egy picit Keresztelő Jánosnál, akkor úgy elgondolkoztam ezen is, hogy hány embert öltek meg ezért, gonosz emberek, gonosz ármánykodó hazug emberek, hogy elnémítsák őket. Hány keresztjént öltek meg? Hány keresztjént öltek meg? És hogy emlékezzünk vissza, testvérek, akár az első keresztjének, akiket ugyanúgy, mint Keresztelő János szépen elintéztek, befogták a szájukat valahol valakik. Ha így, ha úgy, emlékezzünk az előreformáció idejére, testvérek, kicsit nézzetek ezeknek utána. Százezreket öltek meg keresztes hadjáratban, Róma parancsára, mert nem voltak hajlandók Rómának behódolni, meg kritika tárgyává tettek egy-két dolgot. Mindjárt keresztes hadakat küldtek a nyakukra. Városokat, falvakat válogatás nélkül írtottak ki Franciaországba, meg egyéb, mondhatnánk a huszitákat is itt fönt, ugye, kicsit északabbra tőlünk, de az ide is elhatott mi hozzánk is. Semmi különös dolgot nem követeltek ezek az emberek, de a nyakukba küldték a keresztes hadakat Rómából. Egy csomó embernek, aki a Bibliához akart ragaszkodni, a vérét ontották. Százezrekét, testvérek. Emlékezzünk a reformáció idejére, és ugye, ami egy kicsit később jött, hát ott is nem is kell ezt sorolni, testvérek, hogy akár Franciaországba, hugenottákat, akár Németországba, Angliába, Csehországba, Lengyelföldön, Magyarföldön, Erdélyországba hány embert öltek meg azért, mert a Bibliához ragaszkodott. Úgymond Krisztus nevébe ölték meg őket. Maguk nem pogányok ölték meg, hanem magukat keresztényeknek valló emberek, akiknek egyébként a Krisztushoz, meg a kereszténységnek gyakorlatilag semmi közük nem volt azon kívül, hogy magukat annak minősítették. Tudnélik kereszténynek. Én testvérek, döbbenetes dolgok ezek. A kommunizmus idejére ugrunk. Hány ember halt meg keresztény emberek, igazi keresztény emberek a kommunizmusnak az áldozataként? Jelen pillanatban is, testvérek, tudjátok, hogy vannak ilyen szolgálatok, amik figyelik a világban, hogy hol van a legnagyobb keresztényüldözés. Jelen pillanatban az egyik legnagyobb ilyen cégnek, ilyen figyelő cégnek az adatai szerint 13 éve Észak-Korea vezeti a keresztényüldözés listáját, a kommunista rezsimével. Ott, testvérek, Korea lakossága 24,5 millió, ebből 300 ezer keresztjén van, a hivatalos adatok szerint, és ebből 50 ezer van munkatáborokban, jelenleg munkatáborokban. 6 fő tábor van, 200 kisebb tábor, ahol egyébként körülbelül 200 ezer ember van jogtalanul fogva tartva, de ezek közül 50 ezer az keresztjén ember, hív ember, akinek volt Bibliája, meg összejöttek valahol ilyen föld alatti gyülekezetekbe. Nem úgy, mint mi, hanem ilyen házaknál, meg dombok között, meg erdők mélyén, meg nem tudom én hol. Ezeket elkapják, ott vannak benn. A titkos rendőrség erre van ráállva, és tudjuk azt, hogy kínozzák őket állandóan, és a hitüknek a megtagadására akarják rávenni őket. Ez ma van. Az iszlám országokban, testvérek, ugyanez a helyzet. Az iszlám országoknak a vezetői beszélnek arról, hogy náluk mekkora vallásszabadság, ott vannak a zsidók is, ott vannak a keresztények is, ott élhetnek, persze, csak azt nem mondják, hogy másod-harmadrangú állampolgárként. És ha megszólalnak a hitükről, és elkezdenének missziózni, rögtön megölnék őket. Mert missziózni a keresztényeknek, meg a zsidóknak tilos az iszlám többségű országokban. Be kell fogni a szájukat. Hogy a új templomot építsenek, vagy ilyesmi, az elképzelhetetlen. A meglévőiket ápolgathatják, meg úgy elhalhatnak egyébként, de úgy semmi missziót nem végezhetnek. Hát megdöbbentő, mondjuk egy 51 éves angol lelkészt idézek föl, aki 2005-től 2014-ig volt, vagy 9 évig volt lelkész Damaszkuszban, Bagdadban, Irak fővárosa. És azt mondta most nemrégiben, hogy ezen idő alatt, ezen a 9 év alatt, az ő gyülekezetükbe járó emberek közül 1200 embert öltek meg iszlamisták. 1200. Most vannak keresztények, csak hát ilyen veszélynek vannak kitéve. Elég sok temetés volt. És nem akarom sorolni, testvérek, a nigériai keresztényeknek az üldöztetéseit, a kenyai keresztényeknek az üldöztetéseit. Megdöbbentő, a buddhista országokban ugyanez folyik, testvérek. A buddhizmus magát úgy hirdeti a világon, hogy ők a béke vallása. Ugye jön-megy itt ez a, ez a tévtanító ember, ez a tibeti buddhizmusnak a vezére, ugye ez a dalai láma, mint aki a béke nagy követe lenne, és közben a buddhizmusnak van egy könyve, a Sri Kala Chakra, internetbe üssétek be, a Sri Kala Chakra felszólítja a buddhistákat arra, hogy Ábrahám és Mózes vallása ellen kell harcolniuk, és Jézus vallása ellen kell harcolniuk, és az iszlám ellen kell harcolniuk. És föl van sorolva, hogy milyen fegyverekkel kell harcolniuk. És ezek nem ilyen szellemi fegyverek, hanem testi fegyverek. Erre buzdítanak. Testvérek, és most előjönnek bizonyos emberek, akár a római pápa is előjön, a bíborosaival egy kazal ember csatlakozik hozzá, evangélikusok, meg protestáns emberek, és mondják együtt, hogy az Isten nevével egyetlen vallás sem igazolhatja a terrorizmust. Hát hogy ne lehetne igazolni? A buddhizmus isteneivel, meg elméleteivel lehet igazolni. Az iszlám istenével lehet igazolni. Nagyon is lehet igazolni. Tele van a Korán a hitetleneknek, meg a más vallásoknak a kiirtására vonatkozó parancsokkal. Hogy ne lehetne igazolni? Hazudoznak össze-vissza a világnak ezek a megtévedt liberális vallási vezetői. Egyetlen egy vallás van, testvérek. Egyetlen egy. Ez Jézusnak a vallása, a kereszténység, amelyet nem lehet azzal vádolni, hogy Jézus felszólította volna az övéit arra, hogy harccal vagy fegyverrel terjesszék a hitüket. Semmi ilyesmi Jézusnál nincs. Jézusnál arról van szó, hogy ti mondjátok az én üzenetemet, és szenvedjétek el, amikor titeket bántanak. Jézus maga is ugye meghalt. Ti nektek is ugyanez lesz a sorsotok. Ti nem ragadhattok fegyvert. Péter is, amikor fegyvert ragadott, hogy Jézust megvédje, rögtön Jézus tett helyére a te kardodat. Akik fegyvert ragadnak, fegyver által fognak elveszni. Nem lehet erőszakkal a keresztény hitet terjeszteni. El kell mártíriummal lehet terjeszteni a keresztény hitet, értitek? És úgy, hogy miközben megölnek bennünket, vagy nem tudom, mit csinálnak velünk, aközben mi szeretjük az ellenségeinket, erre buzdított minket Jézus. Ez Jézus vallása. Aki Jézus nevében bármikor fegyvert emel, testvére, keresztes hadjárat, vagy bármi ilyesmit csinált, az szembeköpte Jézus. Jézus nem parancsolt soha ilyet. És aki Jézusra hivatkozva ilyet csinált, az egy megtévedt ember. Az egy pénzéhes, az egy hataloméhes, az egy mániás ember, aki teljesen félreértette Jézust, és félremagyarázza. Aki az iszlámba fegyvert ragad, az nem magyarázza félre a Korán, testvérek. A Korán egyértelmű. Aki a kála csakra, aki buddhista, és azt csinálja, amit csinál, hogy üldözi a keresztényeket az országába, és mindenféle álnéven kell a jelenleg is buddhista országokba élni a keresztényeknek, meg nem szabad nagyon előhozakodniuk semmiféle kereszténységen, mert őket is megölik a béke vallási szigetein. Ott is, testvérek, a saját könyveikből lehet igazolni. Nem kell félre magyarázni, ott van benne. Jelen pillanatban, testvérek, összesen az egész világon 100 millió keresztjént diszkriminálnak a hitük miatt. 100 millió keresztjént, írja az Open Doors nevű ilyen kutatóintézet. Soha nem volt ennyi keresztjén üldözve, mint manapság. 70 országban szenvednek el valamilyen hátratételt, bántalmazást a keresztjének. És mi most, amikor ezt fölemlegetjük, testvérek, akkor még véletlenül se jusson eszébe senkinek, hogy ezt azért teszem, mert bárkit a nem keresztjének elleni gyűlöletre akarok sarkalni. Eszünkbe ne jusson. Miközben mi számba veszük az adatainkat, Keresztelő Jánostól kezdve a vértanúinkat, a mai vértanúkat, akkor mi ezt nem azért tesszük, hogy a kivégzőik vagy az üldözőik elleni gyűlöletre sarkaljunk, hanem azért, mert nekünk azt mondta Isten, hogy emlékezzünk meg a hitbeli elöljáróinkról, és róluk meg kell emlékezni. És követnünk kell az ő hitüket, az ő hitüket, akik elszenvedik imádkozva az üldöztetéseket, úgy, hogy nem hátrálnak meg, hanem most is hirdetik az evangéliumot, és vállalják Jézus nevét. Az ő hitüket kell követni. Szeretve az ellenségeinket, imádkozva ezekért a szerencsétlen buddhistákért, meg egyéb iszlám hívőkért, akik meg vannak tévesztve és félre vannak vezetve mindenféle hazugságokkal. Ott kell állnunk és hirdetnünk nekik a Krisztust. És szeretettel kell ezt tennünk. De egy pillanatra se foghatunk fegyvert senkire. A keresztényeknek ezt Jézus nem engedte meg. Azzal fejezzük be, testvérek, hogy keresztelő Jánostól elbúcsúzunk itt a földön, ugye, de nem búcsúzunk el végleg, mert ő üdvözült ember. Csodálatos dolog ez, hogy itt azzal végződik az élete, hogy lefejezik, ugye, eljönnek a tetemér, eltemetik őt tisztességgel, Samária helyére épült egy Szebaszte nevű város, és ott a 4. századig ott mutogatták keresztelő Jánosnak a sírját egyébként. Ott van valahol, ott várja a feltámadást. De keresztelő János nem ott van. Tudjuk, hogy hol van. A mennyek országában, az Úrnál van. Ő hazament. Az Úr magához vette őt, testvérek. Aki elküldte őt, hogy végezze a szolgálatot, ugyanaz az Úr most már hazahívta. Gyere vissza a laktanyába. Most már nálam kell, hogy legyél. És ott van a legcsodálatosabb helyen, ahol ő lehet. Azt mondja Jézus, hogy egy beszédében, hogy keresztelő János a földön a legnagyobb volt. Az asszonytól születettek között nem, nincs nála nagyobb a földön. De aki a mennyek országában a legkisebb, az is nagyobb nála. És ebben valahol ott bujkál, hogy ő is ott van a mennyek országában. Ő, aki itt a földön olyan nagyszerű ember lehetett, ő most ott van a mennyek országában. Ő is ott van a mennyek országában, ott van az Úrnál, hazament. És olyan jó ez a reménység nekünk is, testvérek, hogy bármelyik elődünkre gondolunk, akár magunkra gondolunk, hogy nekünk ott biztos helyünk van. Ha Krisztus a miénk, hazamegyünk. Ott leszünk majd keresztelő Jánossal. Részesülünk a feltámadásban. És Isten óvjon minket most, amikor ezekről hallunk, attól az úttól, amire Heródes is lépett, aki olyan ember volt, amilyen. Egyébként azzal zárom le a történetet, hogy mennyivel jobb lett volna neki is, hogyha keresztelő Jánosra hallgat. Ugyanis olvassuk a történetét, hogy egyfelől ugye vereséget szenvedett emiatt ebbe a háborúba, hogy elküldte az első feleségét, és annak az apja ugye rátámadt. Hát ez egy nagy vereséggel ért véget az ő számára, ez a harc, ez a háború. Senkinek nem jó ez. Csomó ember meghalt, ő meg vereséget szenvedett. Hát jobban járt volna, visszaküldi a feleségét, ezt a második feleségét, a férjét, mennyi vissza Rómába ezzel a szegény lányoddal együtt. Hát nem küldte vissza. Jött egy nagy katonai veresége miatt. Ez még csak hadján volt, mert ez a nő, ez egy olyan becsvágyó nő volt, hogy állandóan rágta a fülét, nem csak azért, hogy végeztesse ki keresztelőn, hanem azért is, hogy te ne nyugodjál bele már abból, hogy te csak negyedes fejedelem vagy. Te neked királyi cím kell. És űzte, hajtotta a férjét, menjél el Rómába, és ott volt a Caligula császár, 39-ben, kérjél tőle királyi címet. Ne hagyjál engem. De menjél! Addig űzte, hajtotta, hogy végül fölkerekedett Heródes, hogy elment Caligula császárhoz Rómába, vitte magával a feleségét is, hogy királyi címet kérjen magának, mert nem negyedes fejedelem akart, hanem király. És akkor a Caligula császár meghallgatta, de Caligula császárnak már az volt az elgondolása, hogy egy másik Heródest, első Agrippát fogja királlyá tenni, és nem Heródest. Látván Heródes ugye kis erőlködését a király címér, Caligula egy nemes mozdulattal Dél-Galliába száműzte. Úgyhogy egy szép kis Isten háta mögötti eldugott településen, a Pireneuszok lábánál, ott halt meg Heródes, azt se tudjuk, hogy mikor. Állítólag a Heródiás azért volt benne annyi becsület, hogy legalább elkísérte a férjét a száműzetésbe, ő is ott halt meg. Negyedes fejedelemből lett egy száműzött ember, aki senkiként a semmibe halt meg. Nem tudjuk, hogy aztán eszébe jutott a keresztelő János, vagy nem jutott az eszébe. De jobb lett volna neki az egész ügybe, hogyha annak idején odahallgat, amikor időbe szól hozzá az Úr, hogy térjél meg, hagyd el ezt a dolgot, tedd jóvá ezt a dolgot, és kezdjél az Istenre figyelve élni. Neki is megadatott a lehetőség. Nem hallgatott rá, most nem tudjuk, hogy mi lett vele humban. Istennek az útjai kifürkészetetnek, lehet, hogy a fogságba, a nyomorúságba ő is megtért, nem tudjuk, majd meglátjuk. Nekünk minden esetre vésse a szívünkbe az Úr keresztelő János életét, hitét, segítsen minket, hogy követni tudjuk. Amen. Jöjjetek, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is tanítgattál minket. Köszönjük néked azt az embert, akire rámutattál, de aki a te embered volt. Köszönjük néked, hogy Jánosnak az élete olyan sok tanulságot hordoz a számunkra. Segíts bennünket, hogy tudjunk olyan hűek lenni hozzád, mint ahogy ő volt mindvégig. Segíts bennünket, hogy tudjuk elhordozni a hátratételeket, szenvedéseket, mártíriumot, akármilyen mértékben is részesülünk abban családban, munkahelyen vagy bárhol. Segíts minket, Urunk, hogy ne tántorodjunk meg, és ha megtántorodnánk, te vigasztalj, te erősíts bennünket. És segíts, hogy ott, ahova viszel minket, ott meg tudjuk szólaltatni az ígédet, a szavadat. Köszönjük néked, hogy te tudsz nekünk bátorságot, békességet, kitartást adni. Segíts, hogy jó szolgáid lehessünk ebben a mai világba. Köszönjük néked, hogy figyelmeztetsz arra édesanyákat, hogy ne adjanak rossz tanácsot, figyelmeztetsz gyermekeket, hogy ne hallgassanak meg rossz tanácsot, és ne kövessenek. Figyelmeztetsz minket, férjeket, hogy ne a feleségünkre figyeljünk elsősorban, hanem te reád és rád nézve kormányozzuk a családunkat. Könyörülj meg rajtunk, hogy megfogadjuk ezeket az intelmeidet, tanácsaidat. Segíts, hogy forgatni tudjuk a szívünkben, és járjunk azon az úton, amelyre te tanácsolsz minket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, népünket, az előttünk álló hetet. Kérünk téged arra, hogy készítsd el az evangelizációs hetünket, adventi készülődésünket. Tartsd kezedben életünket, Urunk, nagy hatalmaddal, nagy szereteteddel. Vezérelj minket a te utaidon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Három hirdetnivalóm van. Az egyik, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Kedden bibliaiskolánk lesz, a Zsoltárok könyvét lapozzák a testvérek, és egy kicsit azzal foglalkozzanak, mert azzal fogunk foglalkozni kedden, ha Isten éltet minket. Hirdetem, hogy november 30-tól december 6-ig evangelizációs hetünk lesz, tehát nem most héten, hanem utána való hetünkön, esténként 6 órakor Árva Völgyi Béla testvérünk, Tahitót falusi református lelkész jön közénk. Jöjjünk, készüljünk imádságba, kivogassunk másokat is az alkalomra. A harmadik hirdetni valóm, hogy adventi délután lesz, jövő szombaton, délután 14-től 17 óráig a gyerekeknek lesz adventi játszóház, kézműves műhely, éneklés. Jöjjünk és vegyünk részt ezen az alkalmon is, akiket ez érint. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.